én csak azért szólalok meg, mert igaza van a Csernai professzor úrnak, mégis úgy érzem, hogy az is igaz volt, amit én mondtam a 80-as évek közepére. A 80-as évek végére valóban kirobbant egy olyan vita, és én itt mindjárt meg is állok, mert Isten őriz, hogy ez átvezessen valami áthallás formájába, de az tény, akkor az olyan naív, álmodó lelkek számára, mint például én is voltam, egészen komolyan felvetődött, hogy lehetne egy olyan pártot csinálni, ahol nincs vezetőség és tagság közötti ég és föld távolság, uram, bocsánat, diktatúra, meg egyebek, hanem valami fajta, hát én nem is tudom, nagy örömünnep, ahol hát együtt vagyunk. Ebben szemben állt az a bürokrácia, az a politikai bürokrácia, ami ezt az államot, mármint a Kádár korszakot uralta. Én azt javaslom, miután valamit megérthettünk talán, vagy meghallottunk talán az elmondottakból a személyes várakozásokat illetően, hogy folytassuk a történetet. Hát javaslom, hogy talán Csákány professzor úr folytassa, aki akkor rektorként élte meg az égszakadás földindulást.
1848 óta tudjuk, hogy először az ifjúság kezd mozogni, ez így volt az egyetemen is, és kellemes emlékem közé tartozik egy sokat idézett cikkem. Ez nem matematikai cikk volt, hanem a hallgatóság valami kiáltvány jellegű folyamodványban felszólított arra, hogy hát csupa olyan intézkedést hozzak, amik a hallgatóság számára a tanulmányi követelményeket csökkentik, illetve azok teljesítését egyszerűbbé teszik. Erre én ugyancsak egy nyílt levélben válaszoltam, ami egy óriási nagy meglepetést keltett. Nem volt szokásos addig, hogy a rektor és a hallgatóság képviselői a sajton keresztül levelezzenek egymással. Természetesen a hallgatóságnak már csak később lett igaza. Egyelőre még sikerült megtartani akkor, ha jól emlékszem, a 4 vagy 5 hetes vizsgaidőszakot, most 6 hetes, úgy minden nyugati és fejlett példával ellentétben. Én még valamennyire álltam ezt a sarat, de természetesen abban is igazat adok, hogy nagy kavarodás volt a városi párt és egyéb vezető szervekben. Itt csak 2 példát akarok mondani. Hát az egyik a Faludi Györgynek a látogatása. Igen. Ez egy nagyon aranyos dolog volt, az öreg költő eljött, és valahogy valakik őt arról tájékoztatták, és lehet, hogy igaz is volt, hogy itt a városi hatalmasságok azok megmondták, hogy ő Szegeden nem fog előadást tartani. Nekem pedig egy munkatársam mondja, hogy hát olyan nagy dolog lenne, hogyha ő, aki visszatér olyan hosszú emigráció után, itt nálunk tartana először nyilvánosan előadást. Mondom, csináljátok meg, beülök az első sorba. Ott is ültünk feleségemmel az első sorba, hát ráadásul még meg is vacsoráztattuk a Faludi Györgyöt, úgyhogy a Faludi az rendkívüli módon meghatódott. De nyilván azért a dolog kezdett egy kicsit gyanússá válni, úgyhogy amikor legközelebb olyan rendhagyó intézkedést hoztunk, hogy teszem azt az újonnan átalakított kollégiumot, amely miatt aztán jobbról-balról támadták az egyetemi vezetőséget, azt Károlyi Mihályról elnevezzük és meghívjuk a párt és állam kiválóságait. Összesen egy magas beosztású pártember, Szegedről senki, egy magas beosztású pártember volt ott, Posgai. Szerettük volna a Posgait egy ilyen nagyobb ebéden vendégül látni. Hát végül is 3 voltunk, Ilja Mihály, csekélységem és a derékjó Posgai a akkor még működő Hágiban. És ugyanakkor én a korábbi rendszernek azért közismerten egyik híve voltam, és valóban álmomban sem fordult elő az, talán azért van ez, mert a rendszerváltások, hát azokból van volt vagy ott a múlt évszázadban, azok úgy mindig váratlanul jöttek. Előkészületeiket utólag lehet elemezni, de váratlanul jöttek. Nekem az imént talán már említettem, eszembe se jutott, hogy nem reformokkal, hanem gyökeres egycsapásra történő változtatással fognak a dolgok megfordulni. Hát erről ennyit így hirtelen.
Én is visszatérnék az egyetemre, előtte azonban elmondanám, hogy Debreceni Pál azért amellett, hogy a Szegedi Alapítványt megalapította, kijelentette, hogy akit ő itt ismer, Szegeden, pláne vezető, az mind korrupt. Erre volt. Fölugrott valaki, hogy akkor úgy látszik, te engem nem ismersz, mert én nem vagyok korrupt. Szóval a hangulat keményen fokozódott, Debreczeni kijelentette, hogy itt mindenki korrupt. Szemők Árpád meg azt mondta az ifjúság nevében, nekünk az van, hogy nincs. Hogy nem lehet semmit kapni. Mindenért sorba kell állni, stb. Szóval ott ment a hajcőn. Ami az egyetemet illeti, ahogy itt a Béla mondta, mindig az ifjúság kezdi tulajdonképpen a mozgást. És engem nagyon emlékeztetett arra, hogy 68-ban, Párizsban is, Berlinben is egy diák lázadás tört ki, akinek egyik vezetője, ez a Kohn Bendit, valaki az Orbán Viktorral hevesen vitatkozik, az volt Párizsban egyik parancsnok. Tehát a lényeg az, hogy az ifjúság itt is elkezdett mozgolódni az egyetemen, és ekkor az egyik fő vitapont lett, hamarosan, lehet, egy év múlva, mint amiről az előbb beszéltem, és ezt már 88-ban is felvetették, hogy a párt vonuljon ki az intézményekből. Munkai intézmény, minden. Vonuljon ki. És ekkor ez fölvetődött Szegeden az egyetem, az orvos egyetemen is. Egy végeredményben nem túl kemény vita után, akkor Kársa Péter volt a pártitkár, és kétségtelen, hogyha szabad így mondanom, a reform irányában gondolkodó, lehet, hogy nem cselekvő, de gondolkodó társaság, zöme megszavazta, hogy a Szegedi Orvosegyetemen a párt vonuljon ki. A párt lehet és működhet külön, de az egyetemen belül pozícióit legyen szíves feladni. És ezt megszavazták. Tehát tulajdonképpen, én nem tudom, hogy a Jatén ez hogy volt, de a Szotén ott kivonult elvileg egy határozattal a párt, a, ahogy mondja Laci, a munkahelyről. Tehát, hogy itt nem kell külön egyes alapszerveknek beleszólni a klinikáknak a dolgába, ki kell vonulni. Ki is vonult, ez az igazság. Végeredményben ez is még a tényleges kerekasztal, már az országos kerekasztal tárgyalások előtt megtörtént az egyetemen, ez határozottan mondom. Tehát Szegeden egy ilyen mozgás azért keményen volt. Amikor azután megalakultak Budapesten ezek a pártok és illetve ezek a kerekasztal megbeszélések, ami tényleg a végén az úgynevezett vértelen vagy erőszak nélküli váltáshoz vezettek, akkor itt Szegeden is az ifjúság egy pár asszisztenssel és egy némely fiatalabb diplomással szintén alakítottak egy nem pártot, hanem egy olyan mozgalmat, hogy igazából ez részben a párt, akkor már nem volt benne a pártvezetés, illetőleg az egyetemi tanács és az egyetemi szenátus ellen irányult, épp azért, amit a Béla is mond, hogy változtassunk ezen, nem kell ez, csináljuk másképp. Szóval ilyen ifjú forradalmi gondolatok. Na, ekkor meg kell mondanom, minden pénteken volt egy ilyen rektori tanácsülés, a Szilárd János vezetésével, ő volt a rektor, és én mondtam, hogy ezt nem kellene ellenezni, le kell ülni az ifjúsággal, meg kell hallgatni őket, stb. Hát megmondom őszintén, erre nem volt nagyon vevő a rektor, már a mi rektorunk, és ezért én nem először életemben ünnepélyesen a rektor helyettességről lemondtam, mert nem értettem egyet azzal, hogy miért ne lehetne ezekben az egyetemet közvetlenül érintő kérdésekben két oldalról egy nyugodt megbeszélést folytatni.
Köszönöm, Csákány Béla. Professzor, arra volnánk kíváncsiak, amit a csernai tanár elmondott, hogy volt-e ilyen a Jatén, tehát a párt és az intézmény viszonya fölvetődött-e?
A kerekasztal tárgyalások előtt nem volt. Asztal tárgyalások után persze kaptam egy szép levelet a már említett Anderle Ádám barátomtól, aki akkor a titkári munkakört vagy feladatkört látta el, amely emlékezetesen így kezdődött. Rektor elvtárs, az átkos pártállam korszaka véget ért.
Baradnai tanár úr.
Én ott folytatnám, hogy 1988-89 van. Lehet, hogy éveket ide-oda csúszkálva tévedek, hogy a Szovjetunió úgy omlott össze, mint a kártyavár. Harcok, különböző harci cselekmények, hadesztény cselekmények nélkül. Ugyanezt történt gyakorlatilag Magyarországon is. Antal József, mint az első választott miniszterelnök, azóta is élete végéig állandóan azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon egyetlen pofon elcsattanása nélkül történt meg a rendszerváltozás. Itt is egy anekdotisztikus elem. Antal József, nem említek fél éveket, éveket, meg volt a taxistrájk, meglehetős zűrzavar, és akkor már tudott volt, hogy Antal József beteg. A hónaljából egy nyirokcsomót kellett eltávolítani, erre alapult a diagnózis, amit aztán később tulajdonképpen mindenki megtudott, egy rossz indulatú betegség volt. Ennek a kis műtétnek az elvégzésére az orvos továbbképző intézetben választott ki egy fiatal sebész kollégát, akinek a régi jó barátom volt. Az ismeretség onnan adódott, hogy gimnáziumban tanára volt ennek a sebész kollégának. És ahogy teltek az idők, megjelent ugye az egyik nem tudom milyen jelzőt mondjak, kriminális a valaki a magyar parlamentnek, aki Torján Józsefnek hívtak. Hát óriási harcok ide-oda, és ez a sebész kollégám, hiszen Miskolcon voltunk egy ilyen vándorgyűlésen, kérdeztem tőle, hogy hát te a miniszterelnökkel jó barátságban vagy, hát miért nem mondod, hogy fogja össze valahogy kicsit jobban ezt az MDF-et, hát egy hatalmas grémium volt, óriási fölénnyel szerepelt a parlament, nem is óriási volt, de fölénnyel szerepelt a parlamentben. Hát miért nem csinál valamit? Hát megtörtént a rendszerváltozás, vagy legalábbis azt hiszük. Mire Antal József azt válaszolta, hogy ide figyelj barátom, ha én ülök a miniszterelnöki székben, és magam mögé nézek, mondjuk van ott 100 MDF-es országgyűlési képviselő, ebből 60 az MSZNP tagja volt. Hát ezekkel én most mit kezdjek? Ezek mögén fognak állni? Hát egészen biztosan, hogy nem. Hát persze megtörtént a betegség, és így tovább. Visszatérve Szegedre. Szegeden felfrissült újra az a egészen egyedi helyzet, ami országban páratlan volt, hogy Csongrád megye volt az, ahol gyakorlatilag névlegesen volt egy megyei kórház, az akkor éppen Szentes volt. Igen ám, de a gazdasági elosztás szempontjából, finanszíros kérdések szempontjából óriási különbségek voltak, ha nem is óriási nagy, az egyetem, a megyei kórházak és a városi kórházak között. Ugyanakkor Csongrád megyében igazán működő, jól megfelelő volumenben működő megyei kórház nem volt. Ebben az egyetemi vezetésnek is szerepe volt, mert a városi kórház financiálisan városi ellátmány szintjén megyei kórházi funkciót végzett. Ami végképp nem stimmelt, mert állandó óriási hiányok voltak. Ez időben merült fel körülbelül az a probléma, ami legalább 30 éve, hanem több állandóan feljött, hogy Szegeden a megyei kórházat át kell helyezni minden értem az egyetemhez, úgyhogy kettes belgyógyászat, hármas belgyógyászat, kettes sebészet és tovább. Ez aztán elaludt néha évtizedekre vagy évtizedre, aztán megint előjött. Az a speciális szituáció volt, hogy vagy a tanács nem akarta, hogy elvegyék tőle a tanácsi kórházt, vagy az egyetem nem akarta, mert gazdaságilag úgy látta, hogy ezt finanszírozni nem fogja tudni bírni. Ezek után értünk el az integrációhoz, de hát előtte már azért ne felejtsük el az akkor regnáló egészségügyi minisztereket, Horváth Ágnest merem említeni, meg Molnár Lajost, az egyik fegyverkereskedő volt, a másik pedig háziorvos. Valami elképesztő ötletekkel, akkor kellett a kórházaknak több tízezer kis páncélszekrényt megvásárolni, hát teljesen nyilvánvaló dolog, hogy miért, ami majd Kisguci Illés bácsi a 500 forintját beteszi, mikor bejössébe. Teljesen nyilvánvaló. Hát így jutottunk el aztán végre az integrációnak a fogalmához és tényéhez, és itt most abba hagynám.
Itt szeretnék valamit mondani, ugye Antal Józsefet emlegette a Gyuszi, és többen mondták az Antal Józsefnek később, meg mostanában is, hogy tulajdonképpen nem történt meg a rendszerváltás arra, amit mondott az előbb a Gyula, kezdve a MSZP-től, a Fideszen keresztül egy csomó helyen most is, nem csak az MDF-ben, olyan emberek ülnek, akik pártagok voltak. Tehát akkor ez milyen rendszerváltás. És ekkor mondta, amikor ezt mondogatták az Antalnak, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Mert arra vonatkozik, hogy itt egy csepp vér nélkül ugye lezajlott ez a rendszerváltás, hogy ha ez nem elég, akkor miért nem csináltak forradalmat, akkor nem ülnének benne ezek az emberek ezekben a pozíciókban.
Köszönöm. Csákány Béla professzor úr.
Hátralévő egy percet még bizonyos sztorizásra használom fel megint. Hát mentségemre legyen mondva, hogy amikor 1949-ben, mint végzős gimnazistát megkérdeztek, hogy milyen szakmát akar választani, hova akar egyetemre menni, akkor az volt az, hogy tanulj tovább. Én történelem szakot neveztem meg, úgyhogy nem csoda, hogy szeretem a történeteket. Hát most emlékeztet Dékány Imre kollégám és barátom, az Akadémiai Bizottságnak az elnöke egy történetre. Akkor 90-ben tudtam már, hogy a rendszerváltás történik, vagy nagyjából már meg is történt, ugyanis akkor volt egy ilyen európai gépkocsis körút, mind csupa hivatalos ügyekből és szakmai ügyekből kifolyólag, Leningrád, Lodz, Torony és Göttingen. És amikor Göttingenbe érkeztem, akkor már nagyon fáradtak voltunk az út után, és elmentem az egyetemi uszodába, és ott úszott két ugyan másik kitűnő kollégámmal, a Borzsoltal, de az is lehet, hogy a Szabó rektorúrral, a jelenlegi rektorral, mint fiatalember, Dékány Imre, bevetettem magam a vízbe. Na akkor ti többet tudtok otthonról, mondjátok meg, rektor vagyok-e még? Hát ez a történet. Aztán a dolog az békésen oldódott meg, mert az egyetemen nagyobb hajcélők nélkül ment át a rendszerváltás, ugyanis én az újságban megírtam, hogy ha 70%-nál nem kapok többet, amikor megméretem magam, és ezt kezdeményezni fogom, akkor lemondok. Hát az a helyzet, hogy az ellenpárt majdnem 50%-ot ért el, ebből egyszerű kivonással következik, hogy nem kaptam 70%-nál többet. Úgyhogy akkortól kezdve nem vagyok rektor. Nagy szerencsém volt, semmit nem tudott Magyarországról az a amerikai matematikus ismerősöm, akivel konferenciákon találkoztam, és másnap kapok tőle egy meghívást vendégprofesszornak egy amerikai egyetemre. Úgyhogy én boldog voltam, és úgy döntöttem, hogy jó, hát az a szokás, hogy az olyan embereket, akik jó végezték a munkájukat, muszáj lecserélni, amiben van bizonyos pszichológiai kényszer is, akkor rendben van, akkor én vidáman megyek el. Azóta is vidám vagyok.